Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. Mai vendégem Ráczi Iva, 20 éve lett a 70 éves Kolozsvári Rádió főállású szerkesztője. Közben 7 évig kommunikációs tanácsadó volt az Egészségügyi Minisztériumban, 6 évig pedig ő volt a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöke. Az egyetemen már jó ideje újságírást tanít. A közszolgálati rádiózás átalakulásáról írta doktori dolgozatát. 22 évvel ezelőtt a rákot is legyőzte. Március végén kerek születésnapot is ünnepel. Hát van miről beszélgetnünk a mai sajtóklubban, talán nem is minden fér bele. Éva, mindenek előtt köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Nagyon szívesen jöttem, szervusz István, köszöntöm szeretettel a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Kezdjük talán ott, hogy te nem a Kolozsvári Rádiónál kezdted az újságírói munkát, a rádiós munkát, hanem szülővárosodban egy szatmári kereskedelmi rádiónál.
Bizony.
Nem hogy volt. Történt ez, és miért választottad ezt a hajtűkanyaros pályát?
Nem volt túl nagy lehetőség akkor magyar rádiózásra Szatmáron. Bár tulajdonképpen igen, két rádió is működött magyar nyelvű műsorral. A Számtel Rádió nem túl piacos névvel ott kezdtem, és 1995-ben, amikor nem vettek fel az egyetemre, akkor úgy döntöttem, hogy olyan műsort, mint amit hallok éppen, olyat én is tudok csinálni, és jelentkeztem, és fölvettek. Együtt kezdtem Bartos Erzsébettel, aki sajnos nagyon fiatalon elhunyt. Ő sokat mesélt arról, hogy ő a közszolgálati rádióról is sokat tanult Márványi Péternél és Emesénél, mert ő sajtókollégiumot végzett. Én viszont utána döntöttem úgy, hogy ha már ezt csinálom, és nagyon szerettem ezt a munkát, akkor én ezt megtanulom rendesen. És így jöttem. Aztán a Számtel Rádiótól átkerültem Szatmáron a Transzilvánia Rádióhoz, és utána pedig azt ott hagytam azért, hogy én profi újságíró legyek, és eljöttem egyetemre Kolozsvárra.
És itt a kolozsvári stúdióban először helyettesként dolgoztál, ezért is nagyon nehéz kiszámítani, hogy te hány éve dolgozol itt, ez egy matematikai feladvány, és hát 2004-ben, pontosan 20 évvel ezelőtt aztán munkakönyves, meghatározatlan időre szóló szerződéssel lett tél szerkesztő.
Így van. 2001-ben hirdettek egy versenyvizsgát, akkor, és már is a rádió történetben benne vagyunk nyakig, 2001-ben kezdődött meg az FM sugárzása a Kolozsvári Rádiónak. És akkor volt egy versenyvizsga, hogy a Slágeróra című zenés műsornak keressenek műsorvezetőket. Ez nagyon hasonlított ahhoz, amit én korábban Szatmáron csináltam, és ezért jelentkeztem erre a versenyvizsgára, ahol engem egyébként nem vettek fel, de az utóbbi években megtanultam, hogy
bejutottál, de hely
így
nélkül.
Vagy többen vagyunk hogy így, hogy nem vettek föl, de egy következő pillanatban, amikor lehetőség volt, akkor nem hirdettek újabb vizsgát, hanem megkérték, behívták azt, aki azon a vizsgán ott volt, de nem mellette döntöttek épp. A napokban hallottam többektől, hogy többen jártak így a Kolozsvári Rádiónál. Úgy tűnik, hogy mindig a második helyezett jár jobban.
Ekkor indult itt a Kolozsvári Rádióban a Sláger Óra. Korábban ilyen típusú műsorunk nem volt középhullámon, és akkor gyakorlatilag te végül is egy technikai fejlődésnek, egy ilyen upgrade-nek köszönheted valahol, hogy itt vagy most.
Igen, illetve annak is, hogy Szatmáron megtanítottak a kollégák arra is, hogy hogyan kell a pultot kezelni, tehát én nyugodtan a most úgynevezett self-rendszerben már akkor tudtam dolgozni, és szintén Szatmáron ismerkedtem meg azzal a Soundforge hangfeldolgozó programmal, amelyet mai napig használunk a Kolozsvári Rádióban. Ilyen fórokkal jöttem én ide, hogy ezeket már tudtam, ezért volt nagyon könnyű beilleszkedni a csapatba.
Miért szerettette meg a rádiózás? Mi a jó benne számodra? Mitől érdekes, izgalmas? Miért nem lehet megunni?
Azért, mert minden nap más. Azért, mert például most, amikor reggeli műsort vezetek, akkor egyik nap a fizikához kell értenem, az időjárás előrejelzéshez, másik nap, tudom is én, opera előadásból kell felkészülnöm, aztán egy irodalmi műből, aztán politikai aktualitásból, tehát nagyon szeretem ezt a változatosságot, ami az újságírásra általában jellemző, én pedig nagyon szeretem az emberi hangot és az emberi beszédet. Hiszek abban, hogy a szép beszédnek van ereje, és ez az, ami az embereknek az életében valami pluszt tud hozni.
Na de aztán mégis nagyon szerteágazó lett a te tevékenységed, hiszen nagyon korán, már 2002-ben elkezdtél tanítani az egyetemen, a Bábesbújain újságírást.
Hát amikor végeztem, akkor rögtön jött ez az ajánlat, hogy mi lenne, ha maradnék, de az is olyan volt, mint a rádió, hogy taníthattam, de hely az nem volt hozzá, tehát óraadó voltam nagyon hosszú ideig. Illetve akkor egy rövid ideig, 2005-ig, és 2004-ben egyébként minden összefügg a rádióval, István, hihetetlen. 2004-ben volt 50 éves a Kolozsvári Rádió, és akkor még olyan időket éltünk, hogy faxon, illetve már néhány helyre e-mailen lehetett küldeni közleményeket. És én korábban tanultam PR-t, tehát közkapcsolatokat az egyetemen. Ez volt az, amikor élesben kipróbáltam, és azt mondtam, hogy hát én nagyon-nagyon szeretek rádiózni, de igazából ezt még kipróbáltam volna. És erre következett az, hogy 2005-ben jött egy ajánlat, hogy kipróbálhattam ezt. Kicsit hosszú volt a kipróbálási időszak egyébként, 7,5 évig tartott ez a sajtótanácsadói munka, de nagy szeretettel jöttem ide vissza.
Igen, igen, tehát hűtlenkedtél is. Ezt akkor le kell vonni a 20-ból, vagy a 23-ból.
De és honnan akkor számoljuk? 23 éve szólaltam meg először a Kolozsvári Rádióban, ez valóság.
Na akkor ezt ne firtassuk tovább, jó?
Ezért van az, hogy azon a felsoroláson én 23 évvel szerepelek.
Beszéljünk egy kicsit inkább arról, hogy közben doktoráltál is. A doktori disszertációd is a rádióhoz kapcsolódik, pedig foglalkozhatna egyébbel is, igen, N+1 más témával.
Hát azt mondta Tibori Szabó Zoltán egy adott pillanatban, hogy de mondd már meg nekem, miért rádió. Vegyed te is az újságnak egy évfolyamát, aztán az elemezzed előről, hátulról, és kész vagy, minek kínlódsz ennyit? Azért, mert minden idegszállammal szeretem a rádiózást. Kutatni is, művelni is, és igazából hallgatni is szeretem a rádiót. Én nagyon-nagyon sokat rádiózom. Nem csak munkaként, hallgatóként is.
Marad rá még időd?
Tudod, milyen könnyen lehet rádiót hallgatni, miközben egyebet csinálsz. Most nem csak a mosogatásra gondolok, de kutatási jelentést is nagyon-nagyon lazán lehet írni, úgyhogy közben a háttérben szól a Kolozsvári Rádió.
Hát, hogyha a zene szól, akkor igen, el tudom képzelni, de ha egy fajsúlyos, komoly, réteg műsor megy éppen a rádióban.
Valamikor szünetet is kell tartani a munkában.
Tehát a doktori dolgozatod témája is a rádió, a közszolgálatiság, és egészen konkrétan az, hogy a Kolozsvári Rádiónál hogyan változott ez a szerep, ez a funkció, a közszolgálatiság 1989 és 2016 között. Ez a súlypontja a dolgozatnak, erre fókuszál, viszont foglalkozol a kezdetekkel is, tehát a Kolozsvári Rádió 1954-es indulásával is.
A dolgozatomban azért az újraindulás utáni periódust vizsgálom, mert úgy tűnt akkor, hogy ha más nem orál history alapján, tehát történeteket elmeséltetve a kollégákkal, sokkal könnyebb azt az időszakot rekonstruálni. Nagyon keveset foglalkoztam akkor a rádió indulásával, de mostanában kezdtem ezt nagyon-nagyon keresgélni, és ennek van két módja, hogy hol lehet ennek utána nézni. Az egyik kutatási helyszín az maga a rádióstúdió. Mi az, ami megmaradt az aranyszalagtárban? Az első szignált hallhatták a hallgatóink is. Talán az első felvételek közül néhány még megvan. De most kezdtem az újságban azt keresni, hogy mit ír rólunk az újság, hogy indult a rádió. Mert persze, hogyha nagyon messzire lapozunk vissza, akkor találhatunk arról is adatokat, hogy hogyan kérték azt, hogy legyen rádió Kolozsváron, hogy mikor sugárzott először az a rádió adó, az antenna műsort Kolozsvárról, ami még nem ez a stúdió és nem is ez a koncepció volt. 1942-ben egy nap sugárzott kolozsvári műsort a Magyar Rádió. És arról is találtam adatokat, hogy akkor mi hangzott el. De sokkal izgalmasabb az, hogy 1954-ben valóban megszólalt ez a rádió, és hogy ennek milyen hatása volt. Érdekes látni azt, hogy 1955-ben már arról ír az újság, hogy mi az, ami elhangzott. Már írnak arról, hogy a bánkbánt sugározta a rádió. Aztán azt is megtaláljuk, ezt egy pillanatra lapozni fogok, mert igen, 1954-ben az Utunk ír március 19-én arról a pillanatról, amikor először megszólalt a rádió. Tudom, hogy nagyon-nagyon patetikus, de azt írja H.S., akit Huszár Sándorként azonosítunk, a lakóházakban egy pillanatra félbeszakították munkájukat a háziasszonyok. Az üzemi mikrofonok hangjára megfordultak a hazaigyekvő munkások, az utcákon, a tereken felfigyeltek a járókelők. Új barátunk, vagy ahogyan Majakovszki mondaná, új elvtársunk, a kor szellemének megfelelően, a kolozsvári rádió kétnyelvű bemutatkozása megmelegítette szívünket. Ezt írják 4 nappal a megszólalás után.
1954-ben.
54. március 19-én. Aztán április 7-én jelent meg például az Előrében egy riport Dános Miklós tollából, amelyen bemutatják, a riportban bemutatják az itteni munkatársakat, megszólaltatják azt a rácelvtársat, aki nem rokonom egyébként, azt a rácelvtársat, aki Bukarestből érkezett azért, hogy elindítsa a kolozsvári rádióstúdiót. Az volt a feladata, hogy innen adást sugározzanak. Ő volt az, és ennek vannak bizonyos forrásai a hangszalagtárunkban, ő volt az, aki a 15 tagú szerkesztőség összeállította. Az a 15 ember, nem volt magyar és román szerkesztőség, hanem egyben voltak, az a 15 ember készítette elő, ha jól emlékszem, 4 hónap alatt azt a 2 órányi műsort, amelyet első alkalommal sugárzott a kolozsvári rádió 54. március 15-én. 1 órát magyarul, 1 órát románul. Ez az arány az idők folyamán mindig a mi javunkra romlott. Ahogy lett egyre
a mi kárunkra.
A mi kárunkra romlott. Ahogy lett egyre több műsorideje a rádiónak, úgy lett egyre arányaiban egyre kisebb a magyar rész, és egyre több a román rész. Na de hadd térjek vissza még 55-höz. Érdekes azt látni, hogy az Utunk 55. január 7-én írja, hogy rövidesen előadják a kolozsvári rádióban Deák Tamás és Szimberger Sándor Kalandos Szökés című zenés hangjátékát. A hangjáték, amelyet Deli Ferenc állami díjas érdemes művész rendez, Dériné a magyar színház történet kiváló alakja pályafutásának egyik érdekes mozzanatát eleveníti fel. Aztán ez azért a legérdekesebb, mert december 2-án írja ugyanaz az Utunk, hogy hamarosan bemutatják. Illetve írnak arról, hogy már hallhattak operát, szintén Szimberger Sándor, aki mesével mondatja el az opera cselekményét, mert hogy a Toszkát alkalmazta rádióra az opera igazgatója. És erről írnak december 2-án az Utunkban. Az egyes szereplők életét elmondatja mesével és a cselekményt, hogy aztán a meséből hirtelen előlépjenek, megszólaljanak a hősök Scarpia Báró és Cavaradossi, Tosca és Angelotti. A dráma jeleneteit az opera zenéje kíséri végig, majd egyszerre a szenvedélyek forpontján a prózai szöveg énekbe csap át. Az opera világában élnek tovább a szereplők. És azt is írják, hogy Szimberger ezzel a módszerrel mintegy belelopja a hallgatót az avatatlan számára egyébként nem mindig érthető zenei világba. Tanított a rádió abban az időben, már az első pillanattól kezdve. Tanított, nevelt, olyasmit hozott be az emberek életébe, ami addig nagyon-nagyon keveseknek volt elérhető. Nagyon nehezen elképzelhető ma az, hogy nem mindenki járt színházba, nem mindenki járt operába. Nos, ezek az előadások a rádión keresztül nagyon sok esetben hazamentek hozzájuk.
Hát igen, és az első műsorvezetők, bemondók tulajdonképpen színészek voltak itt a kolozsvári rádióban, köztük például Rácz Béla, aki gondolom nem azonos azzal a Rácz elvtárssal, akit az imént említettél.
Nem, ő Lajos volt, illetve Ludovik, és több néven szerepel, Rót, Rácz, Ráciu néven egyaránt szerepelő, és leggyakrabban Ludovikként idézik, egyedül a Dános Miklós riportjában láttam azt, hogy hát nyilván nem tudjuk, hogy magyarul beszélte, de van felvétel róla, hogy ő magyarul emlékezik a rádióban, tehát beszélt magyarul. És a Rácz Béla tőle független, úgy tudom, és színészként került bemondónak a rádióhoz, de az ő itt létét azt 1900, ha jól emlékszem, 72-ből sikerült rekonstruálnom.
Igen, hát a 70-es évek vége fele még biztos itt volt, mert én is emlékszem, hogy gyerekként elég gyakran hallottam a hangját. És ami még ma talán furcsának tűnhet már, hogy ezek a bemondók, műsorvezetők öltönyben, nyakkendőben ültek mikrofon elé. Pedig hát akkor 1954-ben televízió még nem is létezett Romániában.
Azt hiszem, hogy a munkába járásnak a morálja volt egy kicsit más. Ha megnézzük a régi képeket, és ezekből néhányat a kollégák kitettek a falra az egyik stúdióban, egy felvétel stúdióban, akkor azt látjuk, hogy szinte mindenki öltönyben, vagy a hölgyek kosztümben állnak a képen. És ez nem lehet véletlen, s ha visszagondolunk nagyapáinkra, szüleinkre, már én inkább nagyapáinkra, ugye, akkor eszünkbe juthat, hogy bizony a városi emberek nagyon gyakran vettek föl szép ruhát, ha kimentek a házból. Én ezt vélem látni abban is, hogy a régi képeken szépen voltak öltözve az emberek, hogy jutottunk oda, valószínűleg egyébként a televízió hozzájárult ehhez, de ez csak találgatás, tehát ezt nem tudom dokumentálni, hogy a tévéhez kiöltöztek az emberek, a rádióban pedig úgy se látszunk, és akkor tegyük fel, én is jöttem már elnyúlt pólóban reggeli műsort vezetni.
Habár mostanában már ismét kezd látszani, hiszen nagyon sok műsorunkat a Facebookon élőben követhetik, tehát van képünk, mozgóképünk is hozzá.
Bizony.
Úgyhogy látszik az, hogy vagyunk felöltözve. Hát akkoriban 1954-ben még nagyon keményen és durván működött a cenzúra is, tehát nem lehetett bármit bemondani, és az, amiről a Lokomotív GT énekel a elhíresült slágerében, a rádióban, hogy a leírt szöveg felolvasandó, mármint hogy ezt az őskorszakban megtanulta minden bemondó, az végeredményben itt az 50-es, 60-as, de még a 70-es években is aranyszabály volt.
Biztos vagyok benne, hogy igen, és amikor ezelőtt 10 évvel a 60 hangot tartalmazó dupla CD-t készítettük, akkor szembesültünk azzal, hogy egyes megszólalásokon nagyon érződik az, hogy ez felolvasás. Ma azon igyekszünk, hogy ne legyen érezhető azon, ha beszélünk, hogy felolvasunk. Akkor viszont nagyon érezhető volt, és tudjuk, és én is emlékszem, mert történetesen ott voltam, amikor Perényi János korábbi bemondóval Muzsnai Magda életút interjút készített. És tudom, hogy korábban meg kellett beszélni, hogy miről fognak ők beszélni. És arra is emlékszem, hogy akkor mesélték, hogy régen le kellett írni mindent, tehát az életút interjú tulajdonképpen úgy készült, hogy ők elbeszélgettek, leírták, hogy miről fognak beszélni, és azt aztán felolvasták, és ez tűnt úgy, mintha a rádiónak készült volna. Valóban a rádiónak készült, de ezt korábban jóvá kellett hagyni. És a jóváhagyásnak az egyik nyoma az, hogy a régi szalagokon ott van egy cenzori aláírás is. Na most a cenzorok biztos, hogy előzetesen hagyták jóvá a műsorokat, és annyit találtam erről, hogy Ábrahám János, aki az első szerkesztőségnek tagja volt, 1994-ben, ugye akkor volt 40 éves a rádió, és ez már úgymond felszabadulás, tehát a forradalom után történt, ő írt a Helikonban erről, ennek az évfordulónak a kapcsán, és leírja, hogy a cenzorok Balázs, Bálint, Mészáros, Mihálcsá és Somai voltak a rádiónál. Eddig, de még nem fejeztem be a kutatást arról az időszakról, eddig ezt a forrást találtam. És az biztos, ezt Magsai Magdi mondta, hogy volt a szalag dobozán egy papír azonosító, ahol fel kellett legyen tüntetve, hogy ki készítette, mikor ment adásba, ki hagyta jóvá, azon volt egy cenzori aláírás helyecske, kockácska is, ami még ott maradt a 90-es évek elején, ez még megvolt, aztán az újabb levonókról ezt már levették.
Na hát egy alternatív rock együttes szöveg részletével szólva, nyilván tartanak tőlem. Hát akkoriban a rádiónak bizony nagyobb volt a súlya, a szerepe. Ez talán abból is látszik, hogy akkoriban, ha egy riporter vagy a rádió szerkesztőségének néhány tagja kiszállt valamelyik megyébe, megyeszékhelyre, városba, akkor arról a megyei lap mint eseményről, fontos eseményről számolt be.
És nem csak a megyei lap, mert erre is lehet sok példát találni. Megírják azt, hogy jönni fog a rádió riporter kocsia, aztán megírják azt, hogy ismét Nagyváradon járt a kolozsvári rádió riporter kocsia. De találtam egy nagyon érdekeset az előrében 1954, tehát még a rádió alig volt fél éves, október 2-án jelent ez meg. Máramaros völgyeiben úti jegyzetek, a második rész Bányai Judit tollából, és ebből is felolvasni fogok, elnézést kérek. A szél még nem moccant. Mire a kolozsvári rádió riporterei felszerelték a felvevőgépet, megindult az eső. Úgy indult, mintha legalábbis el akarná mosni a falut. Itt kicsit ugrunk, és azt írják tovább. Első ízben jött ki pálos remetére a rádió. Új dolog volt még, mindenképp megnézni való. Ezt nem is mulasztotta el a jelenlevők közül senki. De odaállni, hogy beszéljen vagy énekeljen, erre nem akadt könnyen vállalkozó. Különösen a lányok, a kórus pacsirtái, mintha elvesztették volna a hangjukat hirtelennyében, csak bújtak egymáshoz szégyellősen, alig merve mutatni tágra nyílt figyelő szemüket. A kultúrfelelős adta a jó példát, odaállt a magnetofon elé, s kivonva pillantását a gép bűvös köréből, feljebb tolta a kalapja karimáját, és fütyülni kezdett. Szóval ennél hűbben, hogy mi történik egy ilyen rádiós kiszálláskor, szerintem ritkán örökítették meg. Nagyjából ez történhetett akkor, amikor kiment valahová a riportkocsink, vagy akár csak egy riporter, mert akkor még nem volt riportkocsi.
Régi szép idők, ezt ironikusan vagy bármilyen más felhanggal lehet érteni vagy értelmezni. Akkor maradjunk továbbra is, azt javasolom, a doktori dolgozatodnál, de most már térjünk át a konkrét témádra, amivel behatóbban foglalkoztál. Én elolvastam ezt a dolgozatot, úgy 85%-ban, és úgy látom, hogy ez egyfajta fejlődés történet is, tehát tágabb kontextusba a kelet-európai és a romániai magyar médiapiac átalakulásának bonyolult összefüggés rendszerében is elhelyezve vizsgálod a témádat. Na most ez nem volt egy tipikus rádiós megfogalmazás, egy túl bonyolult mondat volt, de most már ez van, nem lehet visszacsinálni, és foglalkozol a kereskedelmi csatornák térhódításával, és hogy ennek nyomán, ennek következtében hogyan változott a közszolgálati rádió műsor struktúrája, és a tájékoztatás, oktatás, nevelés és a szórakoztatás, tehát ez a hármas funkciórendszer hogyan alakult át. Mi ez, az, ami, igen?
Ez azért érdekes, ugye, mert a közszolgálat értelmezése az hármas funkciót szab meg, tehát a közszolgálat lényege az, hogy egyrészt tájékoztasson, másrészt oktasson, neveljen, és harmadrészt szórakoztasson. És ez volt az egyetlen, ami vizsgálhatónak tűnt, hogy ezek hogyan változtak az évek során, ezek az arányok. Hogy melyik műsort hová soroljuk, megpróbáltam kideríteni, hogy ki milyen műsort vezetett, és arra hogyan gondol vissza, mi volt annak a tartalma, hová sorolható inkább. Mert minden műsorunkban végül is ott van az oktató-nevelő szándék, ha arra gondolok, hogy azért van olyan zene, hogy azt a zenét is megismerjék, vagy azért van az a téma, hogy arról is hallhassanak a hallgatók. Ez mai napig így van.
Hát igen, ezért is nagyon nehéz ezt vizsgálni, legalábbis szerintem, hiszen ez a három funkció keveredik, összeolvad. Bizony. Nagyon sokszor, tehát szórakoztatva, tájékoztat, vagy nevel a rádió, vagy akár a tévé is, vagy Neil Postmannal szólva, ugye, aki az amerikai televíziózás kapcsán írta elsősorban a könyvét, amelynek címe, hogy Halálba szórakozzuk magunkat. De ez már a posztmodern korszak. 1989-ben még nem ez volt jellemző. Na tehát akkor engem az érdekelne elsősorban, hogy hogyan sikerült neked ezt a három funkciót többé-kevésbé jól szétválasztani. Hol tudtad megragadni a...
Nehezen, de tényleg csak az elmesélések alapján. Tehát hogy döntjük el, hogy a reggeli magazin műsor az szórakoztatás, vagy tájékoztatás, vagy oktatás? A tájékoztatás volt talán egyszerűbb, mert oda lehetett a híreket sorolni, oda lehetett a hírmagazinokat sorolni. Tehát amikor a Napóra elkezdődött, ugye az 50-ből volt 20 éve a Napórának majdnem, tehát... Most ne haragudj, de nem készültem azzal, hogy pontosan felidézem, hogy mikor kezdődött a napóra története, de onnantól kezdve azt meg lehetett határozni, hogy az az egy óra, ami akkor volt a napóra délután, ez azért volt egyszerű, mert azt én is csináltam. Tehát abban egy időszakában én is dolgoztam ennek a műsornak. Az a műsor, az egy óra a tájékoztatásról szólt, még akkor is, ha tudom, hogy eleinte zenés hírmagazin volt, hasonlatos ahhoz, ami most is nagyon gyakran elhangzik, tehát, hogy néhány anyag után volt egy zenés betét, és utána folytatódott újabb tájékoztató tartalmakkal. Tehát ezt mindenképp a tájékoztatáshoz tettem be, akkor is, hogyha tudom, hogy zene is volt benne. Ennek másik példája, például nektek volt egy időben Benkő Jutkával péntek délutáni magazinotok, ami kifejezetten a szórakoztatáshoz tartozott szerintem, én azt a műsort hallottam, és ezért egyértelmű volt, hogy azt oda kell tenni.
Ez volt a körhinta.
Így van.
Hát igen, egy időben Orbán Katalin is szerkesztette, vetésforgóban készítettük, költözött is a műsor, volt 25 perc, aztán lett 55 perces.
Igen, mentségemre annyit tudok elmondani csak, hogy amikor ezeket meghatároztam, akkor leírtam nagyjából, hogy melyik műsor miért tartozik oda. Illetve, hogyha például a hangolót egyszer betettem az egyik kategóriába, akkor az végig ott maradt, függetlenül attól, hogy a tartalma valamelyest változott, mert még régebben, abban az időben, amikor te hangolóztál, akkor rovatok voltak, most pedig sokkal több aktualitás anyag, illetve élő interjúk vannak. Ennek ellenére a hangoló jellege nem változott, tehát az egy sok témás magazinműsor.
Hát, amikor én hangolóztam 18 éven át, akkor is voltak tudósítások is szép számmal, és aktualitás anyagok, tehát interjúk, amelyek itt a városban készültek.
Ezért mondom, hogy nagyon nem változott, még ha tudjuk azt is, hogy egyszer, nem tudom, állatvédő rovat, például Bódi Zsedit idején, most meg gazdaság rovat, tehát ha változott is, mégis tudjuk, hogy az egy közszolgálati tartalom, tehát nem kifejezetten csak szórakoztatás a célja ennek a műsornak. A szórakoztatás a célja leginkább a zenés műsorainknak, és hogyha már említettük a slágerórát, akkor azt mindenképp odasoroltam, és a mostani utódját, a Rock'n'Roll FM-et is odasorolom. Még akkor is, hogyha ezzel az a picike, lapelőzetesnyi tartalom, az kikerül a tájékoztatásból, átkerül a szórakoztatásba.
De már az opera műsor, vagy a komoly zenei műsor, azt gondolom, hogy nem a szórakoztató kategóriába került.
Hát most megfogtál, de szerintem nem. Szerintem nem, erre nem emlékszem egészen konkrétan, azt nincs hogy csak szórakoztatásnak tekinteni.
Tehát te arra is kíváncsi voltál, hogy háttérbe szorultak-e az idők folyamán, ez alatt a vizsgált 25 év alatt a közszolgálati funkciók.
Így van. Így van, és nagyon érdekes az, hogy bármilyen furcsa, de nem. Tehát úgy tűnhetne, hogy az idők során, ahogy megjelent a kereskedelmi rádiós konkurencia, hogy akkor mi feladunk mindent és megpróbálunk hasonlítani. Nem, nem ez történt. Egyáltalán nem ez történt. Például, hogyha azt nézzük, hogy mikor volt a legtöbb tájékoztató jellegű tartalom arányaiban, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy 2009. Ja igen, ez a még egy dolgot el kell mondani erről a kutatásról, hogy nem annyira tudatosan fogtam hozzá, mint ahogy most azt mondom, hogy az újságokat keresem az Arcanum adatbázisában, hanem megpróbáltam a fellelhető, könnyen hozzáférhető forrásokat, a rádió saját forrásait megkeresni, úgy, mint voltak szórólapok, voltak bizonyos jelentések arról, néhány könyv megjelent a rádió különböző évfordulóira, általában a kerek évfordulókra, és egy hasonló következik most a napokban. Azokat is elővettem, megpróbáltam megnézni, hogy mi van ezekben, mi az, ami megjelenik. Innen sikerült rekonstruálni a névsort is sok esetben, illetve innen próbáltam azonosítani műsorokat is, azoknak a szerkesztőit is, és akkor utána jöttem hozzátok a kérdésekkel. És ezért van az, hogy a vizsgált pillanatok azok 1996, 2004, 2009 és 2012. És akkor, ha a tájékoztató műsorok arányát nézem, akkor 96-ban majdnem 20% volt ezek aránya a vizsgálat alapján, és érdekes módon 2004-re visszaesett, de 2005-re megint fölment 15% fölé. és a 2012-es vizsgálat az kicsivel 15 alatt van, 14,24%. Tehát ez alá soha nem mentek ezek a százalékok, és meggyőződésem, hogy soha nem fognak. És ehhez még annyit fontos tudni, hogy alapvetően itt tényleg a híreket 5 percben mondják. Tehát nem azért van sok vagy kevés ilyen jellegű tartalom, mert 10 perces híreket mondunk, nem mondunk 10 percig híreket. Ezért nem tud nagyon változni. De mégis van tájékoztató magazin, és ahhoz mai napig ragaszkodik a szerkesztőség, hogy az legyen. Mert az fontos.
Az egyik végkövetkeztetése a dolgozatodnak, hogy a közszolgálati kolozsvári rádió a változásra válaszol, tehát alkalmazkodik a körülményekhez, viszont nem tagadja meg alapfunkcióit, hivatását mégsem. Tehát egy adott ponton azt írod, hogy nőtt a szórakoztató tartalmak aránya, de ez az elmozdulás nem jelenti a közszolgálati rádiózás klasszikus értelmezésének idejét, múltságát.
István, azt hiszem, hogy ebben a pillanatban többet tudsz a dolgozatomról, mint én, mert én, amikor megírtam, minden szavát komolyan gondoltam, amikor könyvé át kellett dolgozni, mert az Erdélyi Múzeum Egyesület letöltés sorozatában megjelent 11. kötetként 2020-ban a pandémia teljében, ezért is maradt eléggé titokban ennek a könyvnek a léte. Nem volt titok, csak nem volt hol találkozni vele. Tehát akkor is egészen komolyan gondoltam mindazt, amit leírtam, de az az igazság, hogy az elmúlt hetekben sokkal többet foglalkoztunk mindannyian a szerkesztőségben a 70 éves évfordulóval, és ezért nekem sem sok időm jutott arra, hogy újraolvassam ezt a könyvet, viszont te kérted, és neked ez volt az egyik feladatod, hogy erre a műsorra felkészülj.
Na akkor, mivel vészesen fogy az időnk, azt javasolom, hogy váltsunk témát, és mesélj vaj egy kicsit arról is nekünk, hogy ha már ennyire szereted a rádiózást, akkor hogy volt szíved, lelked minket itt hagyni 7 évig?
Hát tudod, ez olyan, hogy ki akartam próbálni a PR-t, és kipróbáltam, és tetszett. És...
De ez mit jelentette? Tulajdonképpen mit dolgoztál? Kommunikációs tanácsadó, de igen, egy kicsit lebontva a gyakorlatban ez mit jelentett? Kinek adtál jó tanácsot, vagy esetleg kevésbé jót?
Egy politikus mellett dolgoztam, őt úgy hívják, hogy Cseke Attila. És a kormány főtitkárságára kerültem először az ő kabinettjébe, és akkor szembesültünk azzal, hogy innen van milyen híreket küldeni a világnak, és azokat a híreket én írtam. Ebben óriási segítség volt az, hogy előtte hírszerkesztő voltam a kolozsvári rádiónál. És amikor utáltam azt a munkát, akkor mindig azt mondtam, hogy nem baj, visszajövök híreket fűrészelni a rádióba, mert az is van ilyen szórakoztató, mint ez. Számtalan dologgal foglalkoztam, de alapvetően közleményeket, híreket írtam. Ez alatt a 7,5 év alatt folyamatosan ez volt a munkám. Aztán a kormányfőtitkárság után, hát volt részem néhány kampányban, ahol szintén a kommunikációs részt vittem, ami nem azt jelentette, amit ma, tehát nem Twitter bejegyzéseket vagy Facebook posztokat kellett írnom, nem TikTokos filmeket forgattam, hanem akkor még sokkal inkább a szövegen volt a hangsúly. És ezért én közleményekkel, hírekkel foglalkoztam, illetve fotóztam nagyon sokat, ezt a munkát én nagyon szerettem, és az volt az az igazság, hogy azért tartott ilyen sokáig, mert remekül együttműködtem a főnökömmel. Tehát Cseke Attila volt az ideális vezető előttem, akire fel lehetett nézni, és akitől rengeteget tanultam. Tőle tanultam például a jogszabályok értelmezését, ő jogász. Tehát mellette rengeteg jogszabályt olvastam, és ezért van az, hogy gyorsan lépünk előre, hogy amikor Múra elnök lettem, akkor sem ijedtem meg attól, hogy el kell olvasni egy törvényt, és meg kell mondani, hogy akkor most mi legyen. És ez a mostani életemre is még mindig kihat, tehát én nyugodtan, bár nem vagyok jogász, tanultam némi alkotmányjogot az egyetemen, de nyugodtan előveszek egy törvényszöveget, és többnyire megértem, ha nem, akkor pedig tudom, kit kell fölhívni, hogy tanácsot adjon az illető szakterület függvényében.
A rádiós tapasztalatait segítettek a kommunikációs tanácsadói munkában, illetve a Bukarestben szerzett tapasztalatok aztán a későbbiekben, mikor visszatértél, segítették a rádiós munkádat?
Meggyőződésem, hogy igen. A rádiós tapasztalat azért segített, mert amikor hírt kell írni, akkor az én fejemben rádiós hír keletkezik. Tehát én úgy tudom leírni, hogy azt lehet még hegyezni, lehet még törölni belőle, mert ugye azelőtt ezt csináltam hírszerkesztőként, de elég nehéz. Mert sokszor próbálom a saját szövegeimet rövidebbre fogni, nagyon ritkán sikerül. Azért, mert eleve tömörítve írok, és úgy gondolkozom mára már. és ezt is tanítom egyébként tovább. Tehát erre biztos, hogy kihatott, és ugyanígy tényleg kihatott, hogy ezt rengeteget csináltam, több szöveget írtam valószínűleg, mint előzőleg hírszerkesztőként ez alatt a 7,5 év alatt. Nyilván voltak olyan pillanatok, amikor az egészségügyi minisztériumban dolgoztam, meg kellett tanulni, meg kellett érteni a rendszert, amelyet addig soha nem próbáltam megérteni, hogy hogyan kapcsolódik a házi orvos, a biztosító pénztár, a kórház, mit jelent az elszámolás, stb. Stb. Nagyszerű kollégákkal dolgoztam ott, és tőlük lehetett kérdezni, tanácsot kérni. Fél éven keresztül többet tanultam, mint amennyit én adtam át másnak. A kommunikációs részét azt nagyon értettem akkor, de azt, hogy hogyan működik a rendszer, azt akkor tanultam meg tőlük.
Nagyon izgalmasan hangzik, de aztán mégis visszatértél a rádióhoz. Miért hagytad ott a tanácsadói funkciót?
Az elején mondtam, hogy politikus mellett dolgoztam. És hogyha a kedves hallgatók is elgondolkodnak ezen, akkor legtöbbször azt látják, hogy valaki elmegy egy politikus mellé dolgozni, akkor politikus lesz belőle. Én azt tudtam, hogy nem akarok politikus lenni, valószínűleg nem találna hozzám ez a szakma, és ezért én úgy gondoltam, hogy amennyire lehetőséget adott a közszolgálati rádió arra, hogy az állásomat felfüggesszék, és ez az állás engem visszavárt, akkor én ezzel szeretnék élni. És ez egy mindenkori biztonság volt, hogy ide bármikor visszajöhetek, és óriási élmény volt visszajönni, és itt találni a kollégák nagy részét, akik korábban engem felneveltek rádiósként, közéjük jöttem vissza. És nagyon örülök, hogy csomó mindenkit itt találtam még.
Az sem titok, hogy 25 év, 22 évvel körülbelül ezelőtt megbetegedtél, rákos voltál,
igen,
és hát ezt is sikerült legyőznöd, és most, hogy közeledik egy nagyon kerek születésnapod, egészen pontosan 13 nap múlva töltöd be, nem mondom meg, hogy hányadik életévedet, te ha akarod elárulod, ha nem, akkor a hallgatók találják ki, nézzenek utána. Mesélj egy kicsit erről a periódusról, amikor minden egyéb mellett még a rákkal is szembesülni kellett.
Hogy a hallgatók ne essenek kétségbe, hogy 70 éves vagyok én is, mint a rádió, mert ha mindent egymás után összeadunk, hogy hány éve tanítok, hány évig ez, hány évig az, akkor ott 92-nél tartunk, de ezek mind párhuzamosan történtek.
Illetve egyes dolgok, igen.
Igen, például amikor megbetegedtem rákban, akkor én másodéves egyetemi hallgató voltam, és hát leginkább azt a pillanatot idézném fel, hogy fél év elején bementem például politológia órára, és az óra végén mondtam a tanár úrnak, hogy én valószínűleg keveset fogok járni órára, mert kezelésre kell járnom, és nem tudom még, hogy ez mit jelent. Aztán az utolsó órára úgy alakult, hogy megint el tudtam jutni, és ott ültem valahol, gondolom, a hátulsó padban, mert akkor leginkább oda sikerült betenni magam, ha egyáltalán eljutottam az egyetemre, nem akartam nagyon látszani. És az óra végén szintén azt mondta a tanár úr, hogy volt egy kollégájuk, aki mondta, hogy beteg, tudnak valamit róla, és jelentkeztem, hogy tanár úr, itt vagyok. Azt mondta, hogy elnézést kérek, de nem láttam, nem ismertem meg. Tehát ez egy ilyen periódus volt, hogy amennyit lehetett, jártam egyetemre. Akkoriban a Campus Diáklapot szerkesztettem, tehát a szerkesztőségbe, a szabadsághoz gyakran bejártam, de egyebet nem nagyon csináltam. Gyógyultam. Gyógyultam, mert meggyőződésem volt, hogy túl kell élnem, és egy olyan orvosom volt, akiben mindvégig hittem. Csule Larissa doktornő volt ez, mai napig onkológus a megyei kórházban, és néhány év után azt mondta, hogy nem szeretett volna viszont látni úgy, hogy ne tudjon segíteni, ezért lehet, hogy kicsit erős volt a kezelés. Lehet, hogy az volt, de itt vagyok bizonyítékként, hogy kibírható. És azért beszélek erről, mert fontosnak tartom, hogy az emberek tudjanak róla, hogy 20 évnél több eltelt azóta. Tehát még 2 év, és akkor annak is eltelik az ideje, hogy életem első fele volt azelőtt, és a második fele lesz azután. Ha a matek lecke végére értünk, kedves hallgatók, 50 éves leszek március végén. Úgyhogy nem kell tovább összeadni, kivonni. Nem titok, én büszke vagyok rá, ezek után még inkább, hogy ezt a kort megérem. Mert most már úgy néz ki, hogy megérem.
Éva, Isten éltessen!
Köszönöm szépen!
És köszönöm, hogy eljöttél a sajtóklubba, amelybe hát ma ennyi fért, a műsoridőnk lejárt. Talán majd valamikor folytatjuk, hiszen nagyon sok minden, amiről terveztünk, amit beterveztünk mára, az sajnos időhiány miatt miatt most nem hangzik el.
Köszönöm szépen István a meghívást, és köszönöm a hallgatóknak a türelmet, amellyel hallgatnak engem, és hallgatnak minket.
Ha netántán később kapcsolódtak be csak a műsorba, akkor eláruljuk azt is, hogy szombaton este 6 órától a mai sajtóklubot megismételjük. Én Mihály István vagyok, köszönjük a kedves hallgatók türelmét és figyelmét, viszont hallásra éljen a 70 éves kolozsvári rádió, és éljen Rácz Éva.
Köszönöm, és Mihály István a szerkesztő is.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.